Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ma is a ma reggeli adás legjobb anyagaiból válogattunk. Szó lesz arról, hogy hivatalosan is államcsődbe került Oroszország, utána pedig arra a kérdésre próbálunk választ találni, hogy a Nyugat elveszítette Afrikát, vagy éppenséggel pont, hogy fordítva meg tudta őrizni pozícióit az egyre inkább nyomuló Kínával és Oroszországgal szemben. A kutató válaszol nekünk hamarosan ezekre a feltett kérdésekre, mindenek előtt azonban arról, hogy hivatalosan is államcsődbe került Oroszország. A nagy nemzetközi hitelminősítő Moody's azt követően mondta ki ezt a minősítést, hogy az orosz állam elmulasztotta teljesíteni egy államkötvényének hozam kifizetését. A Külügyi és Külgazdasági Intézet Oroszország kutatója úgy reagált, csak mesterséges államcsődről van szó, ugyanis az oroszoknak lenne pénzük kifizetni a tartozásaikat, de a nyugati szankciók miatt technikailag képtelenek átutalni a befektetőknek az összegeket. Összesen hasonlítható a mostani orosz államcsőd a bő két hónapja bejelentett és még ma is tartó Sri Lankai fizetésképtelenséggel, tette hozzá Íjas György, akivel az orosz államcsőd kapcsán beszélgettem. Ugye hivatalosan is csődhelyzetbe került Oroszország, ehhez az kellett, hogy egy nemzetközi hitelminősítő ezt megállapítsa, a Moody's ezt megtette, ugye gyakorlatilag az Európai Unió szankciós politikája minden fizetési kiskaput a nyugat felé elzárt Oroszország számára, az oroszok csak belföldi adósságot tudnak például így kibocsájtani. Azt mondják az oroszok, hogy ez csak egy mesterséges államcsőd, és ez valóban így van, hogyha a részleteket megfigyeljük, hiszen Oroszország képes lenne fizetni, lenne rá forrása, lenne rá kerete, de a szankciók miatt nem tud. Akkor mégis mi a jelentősége ön szerint, hogy a Moody's megállapította most ezt az államcsődöt?
Igen, valóban nagyon fontos, hogy Oroszország vitatja, nem teljesen ok nélkül ezt a megállapítást, és Moszkva azt vetette fel, hogy néhány nappal, héttel ezelőtt Moody's éppen azt jelentette be, hogy többé nem fogja minősíteni Oroszországot, hiszen a szankciós nyomás mértéke miatt ennek racionalitása az hiányzik, tehát nem tudják reálisan értékelni az ország helyzetét. Ehhez képest ugye most egy ilyen nyilatkozata előálltak. Technikailag itt azt kell látni, hogy ugye az orosz mostani úgynevezett államcsőd egészen egyedi jelenség a történelem során. Hát elég, hogyha összevetjük kb. Két hónappal ezelőtt bekövetkezett Sri Lankai csőddel, amely valódi fizetésképtelenség állapotát mutatja. Ezzel szemben Oroszországnak rendelkezésre áll minden forrás, hogy kifizesse az aktuális tartozásokat vagy részleteket, amit meg kell fizetnie a külföldi partnerei felé, sőt, ugye az orosz hatóságok azt állítják, hogy minden aktuális fizetést, átutalást azt elindították, minden határidő letelte előtt egy héttel, tehát legyen ideje a nemzetközi szervezeteknek, partnereknek ezeket a fizetési meghagyásokat átvezetni megfelelő módon, és ezt megtehették volna ebbe az időszakba lényegében még nem sértve semmilyen szankciót, hiszen ebben az időszakban még nyitott volt az a kapu, amit az Egyesült Államok megfelelő hivatala biztosította, nevezetesen, hogy a külső tartozásait Oroszország bonyolíthatta. Azt hiszem talán 25-e volt az a határidő, amíg lehetett ugye ezeket teljesíteni ezeket.
Ugye, sokan kritizálják az Európai Unió szankciós politikáját, és valójában van is helye a kritikának, hogyha mondjuk az energia politikát vagy az energiapiaci helyzetet nézzük, de hogyha csak pusztán itt a pénzügyi vonatkozásokat figyeljük, akkor mondhatjuk, hogy az Európai Unió végül is elérte a célját, mert teljesen pénzügyileg most úgy tűnik, hogy sikerült Oroszországot elszigetelni. Ez hosszabb távon mennyire fájhat Oroszországnak?
Hát nagyon fontos leszögezni, hogy nem sikerült izolálni Oroszországot, hanem a nyugati világ résztől sikerült elszeparálni, tehát az euróatlanti közösség országaitól sikerült részben elzárni Oroszországot, pénzügyi téren is. De egyfelől olyan országokkal, amelyek nem dollárba vagy euróba kereskednek, együttműködnek az oroszok, azokkal továbbra is fennáll a működés. Ugye van több alternatívája a SWIFT rendszernek, kínai, orosz, iráni, ezekkel együttműködnek az oroszok. Tehát ebből a szempontból a mostani szankciók is azokat a nyugati befektetőket sújtja, akik a korábbi években lényegében ilyen-olyan megfontolás mentén ugye az orosz gazdaság növekedéshez hozzájárultak, és hát ezt a pénzt ezt most szeretnék visszakapni. Erre is egyébként Oroszország biztosít lehetőséget, olyan speciális eljárásokat dolgoztak ki, ami alapján ezeknek a partnereknek a nevére speciális számlákat nyitnak az orosz bankokban, és a nekik járó kifizetéseket rubelben ezeken a számlákon tárolják, tehát a külföldi partnerek adott esetben akár bármikor hozzá is férhetnek ezekhez, hogyha ugye megkockáztatják a szankciók megkerülését. Tehát ilyen értelemben hosszú távon még kérdés, hogy ezekhez a kifizetésekhez majd hozzájuthatnak-e. Még egyszer hangsúlyozom, azok a döntően nyugati befektetők, akik az elmúlt évtizedben adott esetben finanszírozták az orosz gazdaságot, vagy annak egyes projektjeit. A mostani helyzet az egyébként egyfajta valóban mesterséges művi helyzet, ami inkább egy kommunikációs háborúnak a része, tehát ez nem tükrözi semmilyen valós gazdasági helyzetet, sem Oroszország tekintetében, sem a nemzetközi gazdaság szempontjából. Tépázza az orosz hírnevet, ha az elmúlt hónapokban ezt még lehet adott esetben fokozni. És a szankciók hívei körében is elismerik azt, hogy magának a csőd jelenségnek a legfontosabb negatív következménye az lenne, hogy elriasztja a befektetőket.
Na, pont ezt akartam kérdezni, akkor lehet, hogy még akár új nyugati befektetők is lesznek, vagy új nyugati hitelezők is lesznek, csak ők rubel alapú konstrukcióba fognak megállapodni az oroszokkal?
Hát én kételkedem abban, hogy bármely nyugati szereplő a jelen helyzetben megpróbálná megkerülni a szankciókat. Ugye ez adott esetben súlyos büntetése is jár, akár az Európai Unión belül, akár más nyugati országokban. Tehát ebből a szempontból nem gondolom, hogy ez bekövetkezne, de legalábbis nyilvánosan ezzel senki nem fog foglalkozni ilyen típusú ügyletekkel, és ez is a lényeg, tehát ezért mondom azt, hogy ennek az államcsődnek igazából nincs hatása, mert ugye a befektetéseket riaszthatná az államcsőd jelensége, de a korábbi szankciók miatt ugye a befektetések nyugati oldalról már nem is érkeztek Oroszországban, tehát magyarán az államcsőd nem tud milyen befektetéseket elriasztani, tehát ilyen értelemben ez megint csak egy haszontalan fejlemény a nyugati szankciós nyomásgyakorlás keretében. És hát arra nem is beszélve, hogy ugye attól még más országok részéről, tehát nem azon országok részéről, akik nem csatlakoztak a nyugati szankciókhoz, és azért ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a világon ezek vannak többségben. Számukra ez nem korlátozó tényező, tehát akár Kína, India, afrikai, latin-amerikai, közel-keleti országok, azok nem csak tovább investálhatnak adott esetben az orosz gazdaságba, hanem egy részük intenzíven investál is, tehát a kivonuló nyugati vállalatok helyét elfoglalják ezek az egyéb partnerországok, legalábbis részben.
Az elmúlt percekben a Külügyi és Külgazdasági Intézet Oroszország kutatóját Ijas Györgyöt hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy a látványosnak tűnő kínai gazdasági terjeszkedés ellenére továbbra is az Európai Unió Afrika legjelentősebb partnere. a Migrációkutatóintézet igazgatója elmondta, bár az Egyesült Államok vezetése Kína térnyerése mellett a Moszkvából vezényelt akciókat is aggódva figyeli, de azok nem igazán sikeresek, és Oroszország nem volt képes komoly pozícióba kerülni Afrikában. Marsai Viktorral Lakatos László beszélgetett.
Szóval az elmúlt évek kihívásai után az amúgy is meglévő ellátási problémák, aztán a COVID-19 járvány miatti sok, és hát most a háború és az ezt követő élelmiszerhiány, gondolom, hogy nagyon komoly problémát jelent Afrikában. Kimondhatjuk, hogy éhínség fenyeget, vagy ez azért túl durva kifejezés, és árnyalni kell?
Nem, kimondhatjuk, sőt, ugye azt is mondhatjuk, hogy éhínség az már van a kontinensen, már ugye ezt nem nagyon szeretik bevallani sem a helyi szereplők, sem a nemzetközi szervezetek, de ugye például a Szomáliából már több száz halálesetet jelentettek az alultápláltsághoz kapcsolódóan, és hát itt valóban azt látjuk, hogy 10 millió számokról beszélünk azok kapcsán, akik vagy már konkrétan nem jutnak hozzá megfelelő mennyiségű táplálékhoz, vagy az éhínség szélén állnak a kontinens különböző pontjain.
És akkor ebbe a háború mennyire látszik? Tehát ez nagy részt annak köszönhető, hogy sem napraforgó, sem búza, sem kukorica nem tud megfelelő mennyiségben érkezni a kontinensre, vagy ennél azért mélyebb a probléma?
Ugye itt az egyik elemzésében is, ugye a Migrációkutató Intézetnek egy tökéletes viharról beszéltünk. Ugye mindenki az ukrán konfliktusra motogat, de ugye a valóság ugye az, hogy mind az energiárak, mind az élelmiszerárak növekedése az már beindult az elmúlt hónapokban, sőt években. Ráadásul Afrikának mind a nyugati, mind a keleti részét elég komoly a szájok sújtották az elmúlt években, aminek a hatására már jelentősen nőttek az élelmiszerárak. Igazából az ukrajnai háború az utolsó csepp, bár kétségtelen egy nagyon nagy csepp volt ebben a pohárban.
És itt elsősorban az árak jelentik a legnagyobb problémát?
Igen, ugye itt mindenki ugye erre a beragadt 20 millió tonnányi ukrán gabonára mutogat, de azért azt érdemes szem előtt tartani, hogy a világ élelmezés az nagyjából 30-40%-kal teljesíti túl az igényeket, és ez elsősorban egy elosztási probléma, ami az élelmiszerár növekedésben testesült meg. Nyilván itt egyik napról a másikra nem lehet ezeket a készleteket pótolni, de azért itt most eltelt 4 hónap, és azt látjuk, hogy azok a szereplők, mint például Egyiptom, ahol vannak tartalékok a rendszerben, pénzügyi tartalékok, ők képesek voltak alternatív forrásokat találni, gabonára vagy akár sütőolajra, míg Szomália, vagy Dél-Szudán, vagy Burkina Faszóval nincsenek erre tartalékok, ők ezzel nem tudtak megbírkozni.
Hogy itt az elmúlt években úgy tűnt, hogy Kína, illetve Oroszország is, hát mintha kiszorítaná a nyugati államokat, az Európai Uniót akár, vagy annak tagállamait, illetve az Egyesült Államokat Afrikából. Ez minek köszönhető? Van ennek köze, bármi köze a jelenlegi állapothoz is?
Igen, ugye valóban percepcionálisan az látszik, vagy az érződik Európában, hogy hát Kína letarolja Afrikát, és hogy Oroszország is nagyon nyomul a kontinensen, de ez nagyon fontos, hogy ez egy percepciós dolog, hogyha megnézzük a számokat, és hogy például ki a kontinens főkereskedelmi partner, ez még mindig az Európai Unió. Vagy ha megnézzük ugye az orosz kereskedelem mértékét, hát Afrikával ugye Moszkva a top 15 szereplőbe sem fér bele. Itt elkülöníteni egymástól a kettő évén, Kína egy szisztematikus építkezést folytat, de még mindig az, hogy ki tudná szorítani egy az egyben a nyugati szereplőket, ez túl erős állítás. Több olyan szektor is van, ahol egyértelműen a nyugatiak dominálnak, még az infrastruktúrában is. Oroszország esetében pedig jóval kisebb képességekről beszélünk, és azt látjuk, hogy Moszkva olyan területeken tudja megvetni a lábát, ahol, ahogy így mondjam, a nyugati réseket hagy. Egyrészt nagyon problémás, már-már bukott államokban, mint a Közép-Afrikai Köztársaság, vagy éppen Líbia, és hogyha megnézzük, hogy milyen összegeket áldoz itt Oroszország, akkor ezek nincsenek paritásban a nyugati befektetésekkel. Elég jól látszik Moszkva részéről az elmúlt 3-4 év stratégiájában, hogy alapvetően zavarkeltésre törekszik a kontinensen, hogy aláássa, ahol lehet a nyugati érdekeket, de például a gazdasági pozícióban nem képes versenyezni ezekkel a szereplőkkel.
Tényleg csak a zavarkeltés, tehát hosszú távú céljai sem lehetnek, vagy nem látszanak Moszkvának?
Nézd, itt szerintem a realitásokat és a moszkvai vágyakat érdemes külön kezelni. Az ukrán válság ellenére is azt látjuk, hogy ami most Oroszország globális szerepét vagy globális fontosságát mutatja, azért ez messze elmarad. Akár az Egyesült Államok, akár Kínához képest is, és azok a pénzügyi tőkék is, amiket Oroszország meg tud mozgatni annak érdekében, hogy befektetéseket eszközöljön a kontinensen, ezek messze-messze-messze elmaradnak a nyugatiaktól, és ezért kell nagyon óvatosnak lennünk itt a percepciók kapcsán. És jól látszanak egyébként ennek az orosz térnyerésnek a korlátai is, ugye itt utalnék például a Wagner zsoldos csoportra, amit nyugaton hajlamosak vagyunk túl misztifikálni az ő tevékenységüket, de hát ugye, ha megnézzük, hogy őket hol vetették be az elmúlt években Afrikában, ugye Líbiában, Közép-Afrikai Köztársaságban, Mozambikban, és legutóbb Maliban. Hát a mérleg az minimum kettős, de hát mondjuk Mozambikból mondjuk ki, nyíltan a Wagner csoportot az iszlamista felkelők kiverték. És hát a líbiai mérleg sem túl pozitív a Wagnerre nézve. Tehát azt látjuk, hogy az orosz ambíciók nagyok. Ugye ahol az oroszok felbukkannak, ott rögtön megindul így a nyugat részéről egy néha már kicsit ilyen hisztérikusnak tűnő reakció, de azért az, hogy az oroszok le tudják választani, mint az afrikai szövetségeseket nagy számban a nyugatiakról, ez a veszély azért még nem fenyeget.
És mi a helyzet Kínával? Ugye ott a források is sokkal bővebben vannak, ráadásul Kína a maga úgynevezett puha erejével és azokkal a szisztematikus építkezésekkel, amelyeket most már mondhatjuk, hogy lassan évtizedek óta folytat különböző afrikai országokban, akár szimpatikussá vagy szimpatikusabbá is teheti Kínát, mint mondjuk a nyugati hatalmakat, ugye itt iskolákat épít, és miközben persze nagyon ügyesen elveszi, ami neki kell, de mégiscsak azt sugározza, hogy ő ösztöndíjakat ad, sőt, fölemeli az adott ország tehetséges diákjait, elviszi Kínába például egyetemre.
Így van, és itt valóban egy jóval mélyebb és komplexebb kínai stratégiát látunk, mint az orosz stratégiát, de az elmúlt években is pár dolog azért napvilágot látott. Az egyik nagyon fontos ilyen elem az, hogy a koronavírus járványt, akárhogy is próbálták a kínaiakhez bemutatni, azért az afrikaiak zöme azt egy kínai járványként apostrofálta, ami a puha kínai diplomáciának egy óriási pofont jelentett. Ugye ráadásul ennek kapcsán nagyon sok rasszista támadásra került sor Kínában afrikai közösségekkel szemben, és hát nagyon sok kínai nagykövet volt kénytelen ugye rapportra menni afrikai fővárosokba. Ez nem tett jót a kapcsolatoknak. A másik ilyen nagy strukturális probléma az, hogy a mézesetek elmúltak. Tehát ez a kínai mantra a belügyekbe való beleavatkozással, annak kapcsán, hogy ők nem nézik, hogy mennyire vannak demokratikus normák, vagy mit csinálnak az adott kormányok. Ugye ez működni látszott egészen addig, míg ki nem derült, hogy a kormányzatok olyan irányba viszik az országot, ami jelentősen veszélyezteti a kínai befektetéseket, és itt azért milliárdokról, 10 milliárdokról van szó. És az elmúlt években több olyan eset is előfordult, amikor a kínaiak kicsit erélyesebben jelentek meg, és azért ez nem tetszett az afrikai vezetőknek, és a lakosságnak sem. És ugye végül, de nem utolsó sorban, épp a belügyekbe való be nem avatkozás, és ugye ez a puha kínai térnyerésnek a korlátai megmutatkoznak ott, ahol aktív fegyveres konfliktusok alakulnak ki korábban stabilnak itt megbízható szövetségesek esetében, mint például Etiópia. Most sajnos azt látjuk, hogy a kínaiak így széttett kézzel állnak, és hogy igazán nem nagyon van eszközük arra, hogy rábírják a feleket a fegyvernyugvásra. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy a kínai stratégiának a katonai lába az nagyon gyenge, a kínai katonai képességek is, amit Kína ki tudna vetíteni, akár Afrikáig, ezek egyelőre hát vagy nem elégségesek ehhez, vagy Kína nem mer még hozzájuk nyúlni, pont azért, mert ezt a puha erőnek, meg a puha hatalomnak a képét ezzel erősen erodálná, és hát azonnal megjelenne ugyanaz a vád, mint ami nagyon sokszor megjelenik a nyugatiakkal szemben, hogy Kína katonai erővel kvázi újra gyarmatosítja Afrikát.
Ezek szerint akkor az Európai Unió országai, illetve az Egyesült Államok Afrikában, ha továbbra is a jelenlegi politikát folytatja, akkor kimondható, hogy sikeres tud maradni? Annak ellenére, hogy rengeteg a fiaskó a különböző helyzetekben?
Én úgy fogalmaznám át ezt a dolgot inkább, hogy messze nem állunk olyan rosszul a kontinensen, és itt az európai hatalmaktól kezdve beszélünk az USA-n át Japánig, mint ahogy ez így első blikre látszik. Nagyon fontosak azok a történeti, gazdasági kapcsolatok, amiket Európa-Afrika kapcsán, még akkor is, hogy gyakran a gyarmatosításon keresztül, de megszerzett. Teljesen világosan látszik, hogy Kínában nincs meg a tudás arra nagyon sokszor, hogy hogyan is néznek ki ezek a nagyon komplex etnikai összetételű országok. Ezzel a kínaiak nagyon sok aknára futottak rá, például ugye a korábban említett Etiópia kapcsán. És még egy példát szeretnék mondani csak arra, hogy itt beszéltünk a Kínának az erőkivetítő képességéről. Tehát, hogy a Kínának nagyon masszívan és szisztematikusan kell építkeznie, még a viszonylag látható katonai jelenléthez is a kontinensen. És az Egyesült Államok esetében az úgy néz ki, hogy 2020 vége felé Donald Trump egyszer csak eldöntötte, hogy az amerikai haderő kivonul Szomáliából, és két hét múlva a 5-6 éve épített amerikai katonai jelenlét, az gyakorlatilag megszűnt. Tehát az amerikaiak egy az egybe lényegében kijöttek, ott hagyták a szomálikat, akik azt mondták, hogy hát így nem fognak tudni harcolni az Al-Shabaab-bal szemben. Most kb. Egy hónappal ezelőtt megszületett az amerikai döntés, hogy az amerikaiak visszamennek, és egy héten belül az amerikai haderő visszament oda. Ugye nincs más olyan játékos a globuszon, aki ezt meg tudna hasonló tempóban csinálni. Ugye az más kérdés, hogy minek volt szüksége erre a kálai kettősre. De kétségtelen tény, hogy ebben az amerikai képességek messze meghaladják például Kínának a jelenlegi lehetőségeit.
És egyébként hosszú távon ez a sikeres recept?
Ezt nem mondanám pont a stratégiai irányoknak a problémái miatt, de hogy én mégis azt mondom, hogy olyan tudás, tartalékok kulturálisan, gazdaságilag, politikailag, történetileg halmozódtak fel a nyugatnál, amelyek Kína vagy akár Oroszország számára még nagyon komoly kihívást tudnak jelenteni. Nem fordulhatunk el Afrika felől, nem tehetünk úgy, mintha nem foglalkoznánk az orosz-kínai térnyeréssel, de ugye ez nem is történik egyébként. Tehát elolvasunk az Afrikomnak, ugye az Egyesült Államok Afrikai Stratégiai Parancsnokságának a dokumentumait, tehát őket már rég nem a terrorizmus érdekli, rég nem a klímaváltozás érdekli, őket az orosz és kínai geopolitikai versengés érdekli Afrika kapcsán. Tehát, hogy megindult a felkészülés, hogy erre választ adjanak, és ennek látjuk is az elemeit.
Az elmúlt percekben a Migrációkutató Intézet igazgatóját, Marsai Viktort hallották, és ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm a figyelmüket, hamarosan friss hírekkel jelentkezünk itt a Trend FM-en.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.